Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 312. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található Nehémiás könyvében, Nehémiás könyvének első fejezetében, az első 11 versben. Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És jön a Kiszlév nevű hóban, a 20. esztendőben, hogy én Susán várában valék. S jöve hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, s vele együtt férfiak Júdából, s tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől, s Jeruzsálem felől. S mondának nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott, abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallám-e beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át, és böjtölék, s imádkozám a mennyek Istene előtt, és mondék, kérlek, Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek, és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgának könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted, nappal és éjjel, Izrael fiaiért, szolgáidért. És vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket, és a törvényeket, melyek parancsoltál volt Mózesnek a te szolgádnak. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek a te szolgádnak mondván. Ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és cselekszitek azokat, még ha az égnek utolsó szélein volnátok is szétszór gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, amelyet választottam, hogy lakozzék ott a nevem. És ők, a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által, és a te erős kezed által. Kérlek, ó Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére, és szolgáidnak könyörgésükre, akik kívánják félni a te nevedet, és adj kérlek jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam. Kértek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi is ezzel az alázatos szívvel szeretnénk eléd jönni ezen a vasárnapon. Mi is így szeretnénk megalázkodni Te előtted, és így szeretnénk oda borulni Te hozzád, a kegyelem király trónusához. Urunk Istenünk, azért jövünk eléd, mert szeretnénk szolgáidként élni, gyermekeidként élni. Magasztalunk Téged, édesatyánk, hogy gyermekeiddé fogadtál Jézus Krisztusért. Köszönjük mindazoknak az életét, akik találkozhattak úgy Te veled, hogy ott a Golgotánál nem csak bűneiket tehették le, hanem új életet is nyertek Te tőled, Jézus Krisztus. Magasztalunk azért, hogy ez a lehetőség ma is előttünk áll. És így szeretnénk eléd jönni, hódolva előtted, és keresve a Te akaratodat. Kérünk azért, hogy nyisd meg a Te ígédnek tárházát, hogy érthessük, hogy mit akarsz tőlünk, hogy hogyan éljünk ebben az adventben, amiben most járunk. Így kérünk, hogy gyújts meg a Te ígédnek világát, hadd legyen mécsessé a mi életünkbe. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 172. dicséretünket énekeljük, így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Hallgassátok meg testvéreim, úgy, amint írva található Istennek igéje Nehémiás könyvében, a második fejezetben, az első 7 versben. Slőn a Nisszán nevű hónapban, Artaxerxész királynak 20. esztendejében bor vala ő előtte, és én fölvevében bort Adáma királynak. Azelőtt pedig nem voltam szomorú ő előtte, és mondanékem a király. Miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem a szívnek szomorúsága. És felette igen megfélemlettem. Akkor mondd a királynak, örökké éljen a király, miért ne volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjának helye pusztán hever, és kapui megemésztettek tűzben. És mondd a király, mi az, amit kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez, s mondék a királynak. Ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt. És mondanékem a király, felesége pedig mellette ül vala. Meddig lészen utazásod, és mikorra jössz vissza? És tetszék a királynak engem elbocsájtani, miután én tudattam vele az időt. És mondék a királynak, ha tetszik a királynak, adasson nekem leveleket a folyóüzen túllakó tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, amíg Júdába érek. És adasson egy levelet Aszáfhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nékem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához és a házhoz, melybe költözni fogok. És megadá nékem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. adventben járó népként hasonlatosak vagyunk Isten választott népéhez, Izraelhez, akik jó pár száz évvel korábban szintén adventben járók voltak. És ahogyan a napokban olvashattuk Péter leveléből, hogy mi jellemezte az ő adventjüket, ugyanez igaz lehet ránk is. Azt mondja Péter a második levelében, hogy jól tesszük, hogyha figyelmezünk a prófétai beszédre, ami olyan, mint valami világító szövétnek, mint valami mécses a sötétben, mert igen biztos szó az, amit a próféták elmondtak. És hozzáteszi azt is Péter, hogy mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, és hozzáteszi azt is, hogy bizony Isten szent lelke volt az, ami mindig is kijelentette a prófétáknak az ő tervét. Az ószövetségi népre tehát ez volt a jellemző, hogy a proféciákban jártak, abban éltek, az volt az egyetlen szövét nekük arra nézve, ahogyan várhatták a messiást. Éppen ezért egészen furcsa az, hogy mégis Nehémiás könyvéből egy látszólag abszolút nem proféciát olvastam föl. Hogyan kerül bele az adventi időszakba, és hogyan kerül bele a reménységek szavai közé az a pár mondat, amit felolvastam Nehémiás könyvéből? Valójában leginkább egyetlen egy fél mondatot emelnék ki, ahogy olvastam az utolsó fél mondatot, és megadá nékem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. Nehémiás arról beszél, azaz, amit kért a királytól, hogy adasson neki egy levelet, arra nézve, hogy elkezdődhet Jeruzsálem kőfalainak és kapuinak az újjáépítése. És akkor még mindig ott a kérdés, hogy de hogy jön ez adventhez? Hogyha pár oldalt lapozunk a Szentírásba, akkor sokkal inkább kivilágosodik az, hogy hogy is jön ez adventhez. Ugyanis ez a fél mondat, amikor Nehémiás korában ez a levél kiadatik, egy korábbi proféciának a beteljesedése lesz. És az a jelentőség ennek az aprócska kicsi félmondatnak, ami Artaxerxész király 20. évében hangzik el, történik meg. Az a jelentősége, hogy innentől kezdve elkezdődik egy olyan korszak, megindul egy olyan időszak, ami teljes egyértelműséggel a messiás eljöveteléig vezet. Tudjuk azt az ószövetségi proféciákból, a legismerősebb proféciák számunkra, azok, amelyek Jézus születésével kapcsolatosak. Ismerjük azt, hogy Betlehembe kellett megszületnie, ahogyan mondja a profécia, hogy semmiképpen sem vagy te kicsi Efratának Betleheme, mert belőled származik majd az eljövendő király. Aztán tudjuk azt, ismerjük azt az írást is, hogy íme a szűz foga méhében és szül fiút. Tudjuk azt, hogy Máriánál ez teljesedik be. Aztán így folytatódik ugyanez Ézsaiásnál, hogy és nevezik őt Immánuelnek. És ahogyan olvassuk majd a Szentírásból a gyermekség történeteket, megtaláljuk ugyanezeket a proféciákat, mint beteljesedéseket. De Dániel idejében van egy másik profécia. Mindezek, amiket elmondtam, ezek arra vonatkoznak, hogy hol és hogyan fog eljönni a messiás. De van egy profécia, ami arról szól, hogy mikor jön el a messiás. Így hangzik Dániel könyvébe a 9. fejezetben Istennek kijelentett igéje. Mindez, amikor elhangzik, Krisztus előtt 520 körül vagyunk. Megszólaltam és imádkoztam, és vallást tevék az én bűnömről, és az én népemnek, Izraelnek bűnéről. És esedezém az Úr elé, és Isten elé terjesztém az én kezeimet. És még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú, Gábriel, elébb látomásban láttam, sebességgel repülvén megillete engem az estvéli áldozat idején, és értésembe adá és szólanékem mondva, Dániel, Most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabadott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkelettessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újjáépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Gondolom, mindenki hallotta azt a fél mondatot bennem, hogy ott indul el az óra, amíg a 7 hét és 62 hét elindul a messiás kiirtatásáig, amikor is a Jeruzsálem újjáépítetése felől való szózat keletkezik. Nehémiás könyvében 445-ben, nagyságrendel 80 évvel később elkezdődik a profécia beteljesedése. 445-től kezdve kell számolni ezeket a napokat, a 62 hetet és a 7 hetet. Tudós emberek nyilván ennek utána néztek, és elkezdték kiszámolni, hogy hogy is jön ez ki. Igazából, hogyha valakinek kedve telik hozzá, szíves figyelmébe ajánlom, valóban kijön. Méghozzá az fog kijönni, hogyha a napokat kiszámoljuk, hogy nagyságrendileg 137.880 nap telik el ettől a naptól fogva. És hogyha az ember ezt kiszámolja évekre nézve, a 365-ös évekre nézve, akkor az fog kijönni, hogy Krisztus után 31 körül fog meghalni a messiás. Ezért mondhatja azt bizvást a Szentírás, hogy igen bizonyos a prófétai szó. A próféták nem tévedtek, mert nem maguk mondták, amit mondtak, hanem Isten szent lelkétől átitatva mondták, amit mondtak. Amikor Dániel idejébe elhangzik a profécia, akkor Dániel csak annyit tudhat, hogy a messiás ki fog írtatni. Semmi többet nem tud. Csak azt tudja, hogy egyszer majd valamilyen időponttól kezdve lesz 69 hét plusz egy hét. Azt azért el kell mondani, hogy amikor itt hetekről van szó, akkor 7 éves rendről van szó. Tehát év hetekről beszél a Biblia. Amikor azt mondja, hogy 69 hét, akkor 69 év hétről van szó. És hogy ezeknek kell eltelnie, amíg a messiás majd meghal. Dániel idejében ez mozgó dátum. És az a kérdés, hogy mi az, ami elindítja ezt az időt. Mondhatnánk úgy is, mi kellett ahhoz, hogy a messiási profécia érvénybe lépjen. Mi indította el azt az egész üdvtörténetbe, az egész világtörténelembe, hogy eljöhessen a messiás, hogy elteljenek azok a 100 évek, és a messiás pont akkor jöjjön el. És azt látjuk, hogy van egy ember, Nehémiás, nem pap, nem proféta, egy egyszerű pohárnok, egy világi ember, aki ráadásul Babilonban, fogságban van. És ez az ember hírt hall. Szembesül azzal, hogy a népe milyen állapotban van. Mik a hírek? Az, hogy Jeruzsálem le van rombolva. Az, hogy akik otthon vannak, Jeruzsálemben, a fővárosban élnek, azoknak gyalázat az osztályrészük és nyomorúság. És Nehémiás, ahogy ezt a hírt hallja, ami összegzi a népének és a fővárosnak az életét, amikor ezt a hírt meghallja, akkor azt olvassuk róla, hogy és elkezdett sírni. És ez lesz az, hogy Nehémiás, egy egyszerű ember, elkezd sírni a népe sorsán. Elkezd könyörögni, böjtölni a népe sorsán, mert látja, milyen állapotban van. És ez lesz az, ami elindít mindent. Mert elkezd könyörögni, bűnbánatot tart, imádságba odaborul az Isten elé, szembenézve népe sorsával, hogy mi az oka ennek. Rá kell jönnie, hogy azért van ez így, mert Izrael elhagyta az Urat. Azért van pusztaságban a főváros. Azért van gyalázatban a nép, mert elhagyták az Urat. Hit vett arról, hogy védtelenné vált a nép, bármikor jöhet az ellenség, és jön is. Ezért van a nyomorúság. És a bajok nyomán oda jut el, hogy önnön és népe bűneiről tesz vallást. És lássuk meg azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Mi, akik adventben vagyunk, lássuk meg azt, hogy ez egy fontos dolog. Legyen ez az adventünk új módon való várakozás, hogy megtanuljuk azt az írásból, hogy körbenézünk. Nézzük meg a népünknek állapotát. Nézzük meg az országunknak állapotát. És nézzük meg önnön életünk állapotát. Nehémiás végignézte, szembesült vele, és ezek után elkezdett sírni. Mert sírni való volt, amit látott. Sírni való volt, amit hallott. Sírni való volt az, hogy rájött arra, hogy mindez amiatt van, mert Izrael elhagyta az Urat. És az üdvtörténet legjelentősebb óraindítása ennek a polgári foglalkozású embernek a bűnbánó imádsága nyomán akad. Mert a bűnbánó imádság soha nem csak annyi, hogy megvallom a bűneimet. Dánielnél azt olvastuk, hogy ő is bűnt vallott, amikor hirtelen gyorsasággal ott termett mellette Gábriel arkangyal. Dániel is bűnvallás nyomán kapja a messiásról való kijelentést. És Nehémiás is a bűnvallás nyomán kapja meg azt a papírt, ami az óraindító papír lesz. És éppen ezért nagyon fontos ebben az adventben, hogy megnézzük azt, hogy mi jellemezte Nehémiásnak, de úgy igaz Dánielnek az imádságát is. Mi jellemzi az igaz bűnbánatot? Ahogyan Nehémiás könyvében felolvastam Nehémiás imádságát, azt látjuk, hogy hihetetlenül alázatos ez az ember. Lehetetlenség másként elmondani a bűnbánó imádságot, mint úgy, hogy az ember odaalázza magát az Isten elé. Megalázta a szívét, és abban, hogy azt mondja, hogy sírtam, keseregtem, böjtöltem, ebben benne van az, hogy nem hessegette el a gondokat, hanem szembenézve vele, belátta azt, hogy ez valaminek a következménye. Méghozzá azt mondta ki, hogy a bűneink következménye. Azt mondja, hogy felette igen, vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat és rendeléseket, és törvényeket, amelyeket parancsoltál volt Mózesnek, a te szolgádnak. Teljes egyértelműsége belátja azt, hogy azért van ez így, mert elfordultunk tőled. És mindeközben elmondja azt is, hogy Isten mit ígért. Istennek az volt az ígérete a templom szenteléskor, Salamon idejében, hogyha eltérnek Izrael népe, eltér a törvénytől, akkor el fognak szévedni. És erre hivatkozik, hogy de ha megtér, akkor összegyűjti őket, és újjáépíti őket. Mi jellemzi az igaz bűnbánatot? Nem csak a szív megalázása, hanem nagyon fontos. Akkor mondok igaz bűnbánó imádságot, amikor megemlékezem arról, hogy Isten hűséges. Amikor meglátom azt, hogy bár Isten hűséges, az én hűtlenségem mennyire nyilvánvaló az ő hűsége mellett. Amikor azt mondom, hogy Isten hűséges, akkor úgy kell elgondolnunk, hogy ő a bűneink ellenére is hű. Mindvégig hű. Nem család, nem álnok, nincs benne változás, és ma is igaz az. A ma népének is ugyanezt mondja, hogy nincs benne sötétség és családság, még mindig hű. És állnak az ígéretei. Annyi ígéretet kaptunk tőle. Annyi ígét olvasunk úgy, amire azt mondjuk, hogy még nincs itt, még nem teljesült be, és várjuk a beteljesedését. Annyi ígéretet kaptunk úgy, mint gyülekezet, mint Kelenföld népe, és még nincs itt, még nem teljesült be. Mi az, ami az adventet, a várakozást kell, hogy jellemezze? Emlékezzünk meg arról, hogy Isten hű. Az ígéret áll. Akkor annak idején az volt az ígéretük, hogy eljön a Messiás. Így van, így igaz, de szükséges, hogy meglássuk azt, hogy a mostani állapotunk bűnbánatra hív bennünket. Dániel így imádkozik, tiéd az igazság, és miénk orcánk pirulása. Nem tartottuk meg a parancsolataidat, a rendeléseidet, a törvényeidet. Mi a hűtlensége Isten népének? Egyszerűen csak annyi, hogy kihagyták a számításból. Hányszor terveztünk mi úgy? Hányszor éltünk mi úgy, hogy kihagytuk Istent a számításból? Hányszor történt az, hogy Isten nyújtotta felénk a segítő kezét? Hozd elém, ami nehéznek tetszik. Vesd rám a gondodat, és én gondot viselek rólad. Hányszor történt az, hogy mi a kinyújtott kezétől elfordultunk? Hűtlenségünk abban is meg tud mutatkozni, hogy amikor már tudtuk, hogy nem jó, amit teszünk, mégis cselekedtük tovább. Pontosan erről beszél Nehémiás is. Tudtuk, és mégis tettük. És itt van rajtunk az ítélet, és ahelyett, hogy megtérnénk a bűneinkből, ahelyett, hogy bűnbánatot tartanánk, és oda borulnánk az Isten elé, még mindig azt mondjuk, hogy emiatt van, vagy amiatt van. A hűtlenségünk abban is megnyilvánul, hogy még mindig nem hisszük, hogy a tetteinknek van következménye. És nem ez, vagy nem az, nem ez az ember, vagy az az ember cselekszi, amit cselekszik, hanem csak akkor engedi az Isten, hogyha valami oka van rá. Az igaz bűnbánat mindig elismeri azt, hogy a büntetés jogos, sőt, még kegyelmes is. Az igaz bűnbánat igazat ad az Istennek. Sokszor az van, hogy az ember, amikor azzal szembesül, hogy hátratétel és baj ér, akkor nagyon sokszor föl kell és megy tovább, és nem törődik vele, vagy újjal mutogat. Ahogy készültem, annyira nyilvánvaló módon eszembe jutott az elmúlt időszak augusztus 20-a. Mindannyian ismerik a történéseket, hogy mit tett a vihar, és hányan voltak, akik megértették, hogy Isten újja volt ez erre a népre. Csalódás és megszégyenülés érte Izraelt, és Nehémiás azt mondja, méltán van rajtunk a büntetés. És lássuk meg, hogy milyen nagyon fontos, hogy van összefüggés a bűnbánati imádság és Jézus eljövetele között. Valahányszor valaki bűnbánó imádságot mond, megalázva magát, szembesülve az igazsággal, soha ne feledjük. Van összefüggés a szavunk és Jézus eljövetele között. És azt szeretném még kihangsúlyozni Dániel próféta könyvéből, hogy a mennyben mozdul meg valami a bűnbánó imádság nyomán. A mennyben támad valami. Isten úgy hallgatja a szót, hogy lehet, hogy itt fönt, itt lent, nem érzékeljük, de a mennyben megmozdul valami. A mennyben. És nem marad válasz nélkül, mert Isten úgy rendelkezik, így mondja Dániel, még mondtam a szót, És jött az angyal, és azt mondja az angyal Dánielnek, hogy miközben mondtad az imádságodat, szózat hallatszott a mennyből, és úgy jöttem kijelentéssel. A bűnbánó imádságot mindig úgy mondjuk, hogy közben tudhatjuk, a mennyben megmozdul valami, és jön válasz. Isten nem hagyja válasz nélkül a bűnbánó imádságot. És a válaszban benne van az is, hogy jönni fog Jézus. Jó volna, hogyha az idei, a mostani adventi várakozásunkban, készülődésünkben ott tudna lenni a szívnek megalázkodása. Ott tudna lenni Isten hűségével való szembesülés, és önmagunk életével való szembesülés. És hogyha ott tudna lenni az a mondat, hogy Uram, jogos. Jogos, ami történik. Azt látjuk, Nehémiás könyve erről tesz tanúbizonyságot, hogy ekkorra már, amikor Nehémiás él, a 445-ös évre nézve, amikor elindul ő maga, hogy fölépítse majd a templomnak a körletében a város falát, kapuit, akkorra már a templom áll. A templomot 515-ben már felszentelték. És mégis azt látjuk, hogy nem ezt fogja meglátni Nehémiás, hogy de hiszen van áldozat, de hiszen van templom, de hiszen működik az Isten tisztelete, de hiszen összegyűlnek, hanem azt mondja, kell, hogy a városon meglátszon, hogy a templomban Isten tisztelet folyik. És nyilvánvaló a szózat felénk is, van templom, összegyűlünk. De kell, hogy a városon meglátszon, hogy mi itt vagyunk, és Isten tiszteljük. Arra tanít bennünket, hogy ugyanúgy kesergésre és sírásra ad okot az, ha csak itt vagyunk, de a városunkon nem látszik meg, hogy mi itt vagyunk. Ha a környezetünkön nem látszik meg, hogy mi tiszteljük az Istent. És ugyanúgy azért is méltó az, hogy Nehémiás bűnbánatot tartson. Valaki azt mondta, hogy olyan korszakot élünk, és ez így igaz, hogy valamit nem csak megépíteni kell, hanem azt meg is kell tudni védeni. Ma, hogyha ilyen kis oszlopokat gyártanak, ami itt a templom előtt is elválaszt bennünket az úttestől, és ezeken vannak ezek a gömbszerű alakzatok, akkor ezeket nem csak úgy kell legyártani, hogy azt jól oda tudják erősíteni, hanem úgy, hogyha valaki azt el akarná vinni, azt ne tudja. Ma nem csak valamit meg kell csinálni, és ez a világ erről szól, hanem azt meg is kell tudni védeni. És amikor arról van szó, hogy, hogy ott volt Jeruzsálemben a templom, mégis az ellenség kibejárkálhatott Jeruzsálemnek a kapuin, mert nem volt. És tele volt réssel a fal. És ekkor, amikor Nehémiás elindul, akkor arra vállalkozik, hogy ezeket a falakat betömje, hogy a kapukat helyreállítsa, és újra védhetővé tegye Jeruzsálemet. Mert nem csak a templomnak kell állnia, hanem nyilvánvalóvá kell lennie, meg is kell védeni az Isten tiszteletét. És ez arra tanít bennünket, mindannyian tudjuk, hogy a hívő ember nem csak a szívében kell, hogy tisztelje az Istent, hanem kell, hogy kihatása legyen az életére. Úgy mondja a Szentírás a római levélbe, hogy szánjátok oda a tagjaitokat az Istennek szent áldozatul. Másutt úgy mondja, hogy a tagjaitok fegyverek, legyenek fegyverek Isten kezébe. Eddig az ördög kezébe voltak, most pedig legyen Isten kezébe fegyverünk. Szükséges az, hogy az életünkben kihatással legyen, hogy szentnek tartjuk az Istent. Az első adventben keresztelő János nem csak azt mondja el, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, vagy mondhatnánk úgy is, tartsatok bűnbánatot, hanem így folytatja a prédikációját, majd olvassuk mi magunk is Lukács evangéliumába, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Mert a kettő összefügg. És nagyon gyakorlatilag arra tanít bennünket még ez az egyszerű kép, hogy a templom áll, de a falaknak is állnia kell. hogy mi magunk is, itt a gyülekezetben is, a gyülekezeti életünkre nézve is igaznak kell lennie. Hogy nem csak a templomban folyó Isten tiszteletnek kell rendben lennie, hanem rendbe kell tenni mindent, ami rés van, ami leromboltatott, ami elégett, ami nem jó, ami nincs úgy, ahogy lennie kellene, ami nem tudja az Isten dicsőségét hirdetni. Mert az, amit mi hozunk áldozatként, az, amit mi beleteszünk valahova is, nézzük meg ezt a templomot, őseink építették. Úgy építették, hogy még hosszú évtizedek, ha kell, évszázadok múlva is azt hirdesse, hogy a legjobbat adjuk az Istennek. Hogy legkiválóbb módon tesszük azt, amit teszünk. Hogy úgy legyen, hogyha valaki idejön, találkozhasson az Isten dicsőségével benne. Mennyiben lehet más a mi adventünk, mint azoknak az adventje, akikről szó volt. Dánieltől elkezdve 520 évet kellett várni. Nehémiástól elkezdve 445 évet kellett várni. Mi pedig azon nép vagyunk, Istennek azon népe, akik már másként vagyunk adventben. Már nem úgy várjuk a messiást, mint ők várták, hogy először jön. Már nem úgy kell várnunk Jézust, ahogyan először jött. Nem hosszú évszázadokat kell várnunk rá, hanem mi az a nép vagyunk, akiknek az a lehetősége, így mondja maga Jézus, ha valaki segítségül hívja az ő nevét, az megtartatik. Azt mondja, aki csak én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Nekünk nem kell várni Jézusra hosszú évszázadokat. Jézus az a valaki, aki tőlünk már csak egy imádságnyira van. A mi adventünk lehet ez. Lehet az, hogy közeledünk az Istenhez. Lehet a készülődésünk az, hogy Jézust nem csak a jászolhoz várjuk, emlékezve az első karácsonyra, hanem Jézussal úgy tekintünk, mint akit már ismerhetünk a golgotai áldozatról, sőt, mint akit ismerhetünk onnan, a kegyelem királyi székéről. A ma adventje, a most adventje számunkra ott kell, hogy jelentse, hogy azok, akik még nem találkoztak ezzel a Jézussal, azoknak továbbra is az a szó adatik, hogy térjen meg, mert elközelgett az Istennek országa. Térjen meg, menjen Jézushoz. Az, aki nem ismeri Jézust, annak ez a szó adatik, hogy az adventje legyen az, hogy Jézushoz megy. Akinek pedig már van Jézusa, annak hadd legyen ez az üzenete, hogy rendezzük a dolgainkat. Rendezzük az ügyeinket. És nézzük meg, Nehémiás nem azt csinálta, hogy nem is tudom, nagy dolgokat hajtott végre oly módon, hogy az egész népet ostorozta volna, vagy az egész népet arra fordította volna, hogy csináljatok már valamit. Lássuk meg, hogy Nehémiás úgy imádkozik, hogy én és az én népem. És Isten elfogadja ezt az imádságot. Egyetlen egy látó, hívő embernek a közben járó imádságát elfogadja Isten. Mi már azt is tudhatjuk, hogy van közben járunk az Atyánál, a Jézus Krisztus. És mi, akik hitben járunk, készülődjünk most így a karácsonyra ebben az adventben, hogy elcsendesedve oda borulunk Isten elé. És mindaz, ami a mi ügyünk, amit mi látunk, azt oda visszük elé közben járó imádságként. És úgy igaz ez, hogy akinek Jézusává lesz Jézus Krisztus, akinek Istenévé lesz az Isten, személyes megváltónná, személyes Istenemmé. Mi már nem csak úgy készülhetünk adventben, ahogyan elmondtam, hanem készülhetünk arra is, hogy Jézus egyszer visszajön. És így aztán a mi várakozásunk örömre fordulhat. Úgy legyen. Köszönjük, édesatyánk, hogy amik megirattak, a mi tanúságunkra irattattak meg. Köszönjük azt, hogy ilyen csodálatos egységben van a te írásod. Köszönjük, hogy ezt a csodálatos egységet láthatjuk, hogy beteljesednek a szavaid a történelemben. Köszönjük azt, hogy nincs tévedés a te szavadban, hogy egyetlen egy profécia sem hangzott el úgy, hogy az be ne teljesülne. Köszönjük, hogy ebben erősítesz bennünket, ahogyan visszatekinthetünk a beteljesedett ígéretekre. És köszönjük, hogy újult erővel tekinthetünk önnön életünk ígéreteire, a gyülekezeti életünk ígéreteire. És Urunk, most szeretnénk úgy eléd jönni, ahogyan tanítottál bennünket, hogy az ígéretek beteljesedéséhez szükséges az, hogy előzőleg megtisztítsuk önmagunkat. Hogy szükséges az, hogy helyre álljon az Isten tisztelete, mint ahogyan helyre kellett állítani a jeruzsálemi templomot. Hogy szükséges az, hogy helyre álljon a védelem, a falak, a kapuk. Hogy szükséges, hogy helyre álljon az életünkben a cselekedetek is. Urunk, úgy jövünk eléd, hogy látjuk a népünk sorsát. Látjuk azt, hogy mi történik körülöttünk. És sokszor sóhajtozunk és jajongunk. De most úgy szeretnénk eléd borulni, ahogyan tanítottál, hogy tudjuk, hogy a bűneink miatt van, mert ez a nép megvetett téged. És tudjuk azt, hogy bűneink sokasága ott van te előtted. Jézus Krisztusért jövünk te hozzád, édesatyánk, és könyörgünk azért, hogy az ő Golgotai keresztjéért könyörülj meg rajtunk, népünkön, hazánkon, gyülekezetünkön, családi és egyéni életünkön. És kérünk azért, hogy szenteld meg ezt az adventet. Szenteld meg imádságokkal, szenteld meg elcsendesedéssel. Kérünk azért, hogy hadd lesen más a mi készülődésünk erre a karácsonyra, mint a világ készülődése. És kérünk azért is, hogy az az ígéreted felénk, hogy örömre fordítod a mi várakozásunkat. Hadd láthassuk meg a beteljesedését a te szavadnak. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre válaszul, keressük ki a 445. dicséretünket, és annak a 6. versét énekeljük. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben. El közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.